A fiatalok kétharmada tisztában van azzal, hogy a mesterséges intelligencia használata felvethet szerzői jogi aggályokat. Összességében mégis kevesebben vannak, akik fizetnének az ilyen módon előállított tartalmakért, közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Az intézmény jogérvényesítési munkacsoportjának tagja azt mondta, a generatív AI modellek tudásanyagának összeállítása, a különböző információk felhasználása szellemi tulajdonjogi kérdéseket vet fel. Horváth Péterrel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ugye ez a kutatás 2011 óta minden évben lekérdezésre kerül, szinte minden évben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal Association-nel közösen végzi ezt a kutatást. Ez egy online felmérés a 18-26 éves fiatal felnőttek korosztályában, és egy reprezentatív, tehát a magyar lakosság struktúráját igyekszik ez lefedni. A mesterséges intelligencia először került be a kérdések közé, és be kell vallanom, hogy nagyon sokat kellett gondolkodnunk, közösen gondolkodnunk arról, hogy egyáltalán hogyan és milyen mélységű, milyen jellegű kérdéseket tehetünk fel, hogy a kérdések érthetőek legyenek és megválaszolhatóak legyenek. Tehát egyáltalán mennyire használják a fiatalok, mennyire ismerik a fiatalok, mennyire használják a fiatalok, és az ezzel kapcsolatos ugye a hivatal jellegéből tekintve adódóan az, hogy ennek a szellemi tulajdonnal milyen relevanciája lehet, és itt a szerzői jog az elsődleges, és erre próbáltunk rákérdezni úgy, hogy lehet, hogy pontosak is maradjunk, de érthetőek is. És így jöttek ki ezek a válaszok. Tehát kétharmaduk már találkozott vele, vagy hallott róla, vagy már használta is, de 40%-uk, akit tulajdonképpen már használta is, és itt is látszik az, hogy itt a generatív AI-ról van szó, tehát ennyire nem cizelláltuk, de köztudatban ez van benne, tehát nem az ipari felhasználások, hanem kifejezetten a generatív AI használatával kapcsolatos kérdésünk volt. Ami ezzel kapcsolatban megfigyelhető, hogy itt is a használat jellege, tehát hogy mire használták, milyen célból, az a korosztályban jól azonosítható. Tehát például jellemző a dolgozatírás, természetesen ez a legfiatalabbak, a 18-20 éves korosztályig terjedően. Mint mindent a technikai fejlődés hozta könnyebbedés, vagy az életünket látszólag megkönnyítő eredmény kapcsán, itt is nagyon fontos az, hogy ezt az eszközt megfelelően tudjuk használni, és ha megfelelően használni, nagyon gyorsan, tehát ez, ami az életünket talán megváltoztatható, akár generálisan is megváltoztatható jelenség az utóbbi évtizedekben, tehát ez a generatív AI volt, ami hihetetlen sebességgel tört ránk. Tehát ez a pontos, hogy valóban ránk tört. És erről relatíve, tehát nagyon sokat hallunk róla ennek a veszély, akár a veszélyeiről, de mindenki szeretné használni ezt a maga életének a megkönnyebbítésére is, és itt nagyon fontos lenne az edukáció. Tehát ugye ennek nagyon sok-sok vetülete van, hogyha csak a hamisítás oldaláról nézzük, meg a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudás felől, akkor ugye felveti azt, hogy ha más szellemi termékét használjuk, akkor azt hogyan és mint tehetjük. Hát a forrást fel kell tüntetni, hogyha idézünk valakitől, azt fel kell tüntetnünk, és akkor egy újabb mélységet nyitunk azzal, hogy ezek a generatív mesterséges intelligencia modellek valahol feltanításra kerültek. És az, hogy honnan, tehát hogy mi az a forrás anyag, ami alapján akár a vizuális szolgáltatásokat nézzük, akár a szöveges, akár a ChatGPT-t, tehát hogy mivel tanították fel ezeket a modelleket, ezek jellemzően homályban maradnak. És itt a következő szellemi tulajdoni kérdés merül fel, hogy azok az alkotók, akiknek a szellemi alkotásaik, akár irodalmi alkotások, akár képzőművészeti alkotások, ezeket felhasználták a mesterséges intelligencia tanítására, hogy az eredeti művek alkotói valahogy eltűnnek ebből az egész képből. Tehát sem erkölcsi, sem anyagi elismerés, kompenzációt jelen pillanatban nem kapnak, és olyan gyorsan szabadult el a technológia, hogy akik ezt annó fejlesztették, hát lehet, hogy nem gondoltak rá, vagy nem akartak ezzel foglalkozni. És most viszont már kész tényekkel kell dolgoznunk, és ugye az sem anyagot, hogy ezek a modellek már jellemző részük, azok monetizáltak, tehát fizetünk kell a használatáért. Itt már igen egy óriási hiány abban, hogy akkor valahogy egy fontos tartalom bekerült oda, akik azt megalkották, azok nem kapnak, nem részesednek ebből, majd a fejlesztők ebből pénzt csinálnak. De ez most megint egy újabb, egy másik irányba vittük el ezt a dolgot, hogy a másik véglet, amikor a mesterséges intelligencia arra ad lehetőséget, hogy meghamisítsuk a, ha nem is a valóságot, de azt az információt, amit másokkal akarunk közölni, vagy akarnak velünk közölni, és ez is a hamisításnak egy nagyon durva formája, ami akár egy vásárlási akció, akár egy social media post, akár mondjuk ugye most az egész világban, nagyon sok országban, itt van, ami számunkra legfontosabb, az EU-ban és Magyarországon is választás zajlik, félő, hogy erre is egy erőteljes szabályozásnak kell majd kiterjednie, hogy ezeknek az átláthatósága és meghamisíthatatlansága megőrződjön.
Egy digitális tartalom felhasználása minden esetben szerzői jogi kérdéseket vet fel?
Ez egy bonyolultabb kérdés. Ugye a szerzői jog az egy nagyon humanizált vívmánya az emberiségnek. Az európai modellben ugye nincsen szükség semmiféle állami aktornak a beavatkozására, regisztrációra, díjfizetésére ahhoz, hogy a jog által védelmet kapjon a létrehozott alkotás, a védett szerzői mű. Viszont van három fontos kritérium, hogy minek kell megfelelnie. Egyéni, eredeti jellegűnek kell lennie. A tudomány és a jog mai álláspontja szerint ennek a természetes személy, tehát az ember alkotó tevékenységéből kell fakadnia. Tehát ezek a legfontosabb kritériumok, és hogyha ennek megfelel, akkor ahogy kiteszi egy vers végére, vagy néhány sorát a végére a pontot valaki, akkor az már szerzői védelemben részesül. Ugye ennek akkor van jelentős, hogyha ezt valaki más felhasználja, és akkor mondjuk meg kell védenünk, hogy az a mi alkotásunk. Tehát a digitális tartalmak kapcsán, ha megfelel a szerzői jogi védettség kritériumának, akkor védettséget élvez. Végső soron a jogrendszer megadja a választ erre azzal, hogyha ha ez jogvitává fajul, és ezt nem sikerül úgymond békés úton rendezni, akkor egy bíróság tud ebben döntést hozni, és a bíróságok például támogathatja a döntésében akár a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő szerzőjogi szakértő testület is egy szerzőjogi jellegű kérdés megválaszolásában. Ezek a szabályok, ezek, miután az emberi alkotáshoz kapcsolódó tevékenységről van szó, ennek a határai biztos, hogy koronként változnak. Ennek az ívét biztos egy tanulmányban fel lehetne rajzolni. Tehát biztos, hogy a szabályok azok valamelyest írottak, de biztos, hogy a társadalmi változások hatnak rá. A kutatásban ugye a digitálisan elérhető tartalmak kvázi fogyasztását, az ehhez kapcsolódó tudatosságot próbáltunk felmérni, és az jól látszik, hogy ahogy változnak, és főleg a COVID utáni változások mutatják azt, hogy a legális tartalomforrások elterjedésével ezek használata is nagyon gyorsan emelkedett. Tehát mondjuk, ha megnézzük az audiovizuális tartalmaknál megduplázódott a fizetős használat. A zenei streaming szolgáltatásoknál is jelentősen növekedett, és évről évre növekszik. És az is elmondható, hogy egy évtizeddel korábban volt némi közömbösség az online elérhető tartalmak forrásának legalitásával kapcsolatban, ez is kezd javuló tendenciát mutatni. Tehát szerencsére az ifjabb korosztályoknál már ez is szempont lesz. Tehát és az olyan szép lenne, hogy eljutnánk oda, hogy az lenne a cool, ha mindenki legális forrásból fogyasztana tartalmat. Tehát a tendencia az nem rossz. És ugye ez az kellett, hogy legyenek legális szolgáltatások, nagyon jó minőségűek legyenek. Például az, hogy amikor az ember utazik, akkor nagyon sokat lát, hogy a fizető stream szolgáltatásból letöltött tartalmat, akár zenét, akár filmet nézi az utazási eszközön. Miután ez lehetőség megvan, és ezzel élnek az emberek, tehát hogy nagyon jó szolgáltatások is kellenek ahhoz, hogy a tudatosság ez jobban működjön. Ami viszont veszélyes tendencia, hogy egy évtizeddel korábban mondjuk a hamis gyógyszerekkel való találkozás az elenyésző volt, most már ez is mérhetővé vált. Tehát a gyógyszerek, étrendkiegészítők, ami ugye közvetlenül az egészségünkre lehet nagyon-nagyon veszélyes és negatív hatással, ezek megjelentek a hétköznapi fiatal fogyasztó kvázi látókörében, úgyhogy már találkoztak ezzel, és ez egy nagyon fontos felkiáltó jel kell, hogy legyen, hogy itt is a tudatosságra, valamint a jogérvényesítés hatékonyabbá tételére, tehát 21. századi kihívások, a 21. századi válaszokkal kell szolgálnia a szabályozónak is.
Horváth Pétert, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogérvényesítési munkacsoportjának tagját hallották. A dunai közlekedés és fürdőzés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség, A részletekről Herceg Zsolt beszélgetett Prohászka Rihárd rendőr alezredessel, a budapesti rendőr főkapitányság Dunai vízirendészetének parancsnokával.
Évről évre kiemeljük annak fontosságát, hogyha valaki mondjuk fürödni megy a Dunába, vagy valamilyen járművel fog közlekedni, akkor célszerűnek tartjuk azt, hogyha a hozzátartozóinak hagy üzenetet. Egy-egy mentési szituációban ennek nagyon nagy jelentősége van, hogyha tudjuk, hogy kit és hol kell, vagy akár hány főt kell az adott területen keresnünk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy aki fürdik, vagy akár valamilyen járművet vezetve ezzel közlekedik, figyeljen a másik közlekedőre, szabad a Dunában fürödni, de például városok területén csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad, több mint 20 van a magyarországi Dunaszakaszon, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki kedvére megfelelőt tud találni ezek közül.
Ugyanakkor mindenkinek, aki a dunai fürdőzést választja, tudatában kell lennie annak, hogy ez egy folyó, erős sodrása van. Én is fürödtem már a Dunában, első alkalommal igencsak meglepett, hogy ez a látszatra csendesen folydogáló víz valójában mennyire sebes.
Igen, ezt akkor lehet érezni, amikor bemegy valaki a vízbe, hogy milyen nyomás helyezkedik a testére. Tehát igazából ugye, aki kívülről néz, egy békés folyót lát, de ahogy bemegy, akkor érzi, hogy igenis ez egy rendkívül erővel rendelkező folyó. Változnak a mederviszonyok, sőt van olyan rész, ahol úgynevezett limányok alakulnak ki, ahol a megszokott folyás irányjal szemben mozog a víz, ez a gyakorlatlan fürdőzőt is ugyanúgy meglepheti, mint ahogy a sodrást megtapasztalja. 12 év alatti gyermekek, illetve úgy nem tudó gyermekek csak szülőfelügyeletében jelenhetnek meg a vízpartokon. Ne ez legyen a tanulópálya, hanem már olyan ember érkezzen a Dunához, akik már megfelelő úszásbiztonsággal rendelkeznek. Éjszaka nem lehet fürödni a Dunában, a hajóútba tilos beúszni. Akik akár gépi erővel, vagy akár emberi erővel hajtott járművel keresik fel a Dunát, egyrészt a hajózási szabályokkal tisztában kell lenni. Elő van írva egy úszástudás. Fontos az, hogy az adott vízi jármű sajátosságait, illetve vezetésben gyakorlattal rendelkezzen valaki. Nagyon fontos az, hogy az adott vízterület sajátosságaival is tisztában legyen, tájékozódjanak akár a vízállásról, akár az időjárási viszonyok alakulásáról. Ezeknek a vízjárműveknek a vezetése életkorhoz is kötött. Csónakot 14 év alatt nem vezethet senki, de hogyha már ebben a csónakban vagy vízjárműben tartózkodik valaki, akkor 16. életévet be kell tölteni, hogyha pedig gépi meghajtás, akkor 17 éves kort el kell érnie, aki ezzel közlekedik. Például egy evezős vízjárműnél vezetőt kell kijelölni. Beszélhetünk egy evezős járműnél, vízjárműnél osztott vezetésről is, amikor többen irányítják ezt a vízjárművet, viszont mi azt kérjük, hogy lehetőség szerint egy vezető legyen kijelölve, és ő határozza meg a evezős vízjárműben tartózkodónak a hozzáállását, a magatartását, ezt mindenképpen kérjük. A szeszes ital fogyasztásában, illetve egyéb a szervezetre károsanható szer fogyasztásában nulla tolerancia van, hogyha valaki ezekkel él, ezekkel akár alkohol, akár egyéb szerekkel, mikor általános alatnak a szervezetére, akkor az mindenképpen valamilyen szankciót fog maga után vonni. Itt nyilván annak a minőségétől, mennyiségétől függően szabálysértése vagy büntető eljárás lefolytatását fogja maga után vonni.
Gyakori probléma ez a dunai hajó közlekedésben, hogy ittosan vezetnek az emberek?
A kettelési célú vízi járművezetők körében azért többször előfordul, talán szerintem kevesebb szer, mint a közúton. Egyébként azt mindenképpen örvendetesnek tartom, hogy egy-egy akciónk után, ahol esetleg több személy került a rendőrség látókörébe, az elkövetkezendő években szinte nullára vagy minimálisra csökkent a ittas vezetőknek a száma bizonyos területeken.
Jetskizni szabad a Dunán az önök illetékességi szakaszán? Azért kérdezem, mert nem az önök területén, hanem Bács-Kiskun vármegyében egy Uszód nevű község éppen most tiltotta meg a jetskizést, mert veszélyes és hangos. Nálunk, tehát itt a folyó budapesti szakaszán szabad használni ilyen járműveket?
A folyó Budapest fővárosi szakaszán nem, viszont a főváros környékén is több helyszín van, ahol lehet használni. Ezek a járművek csak kijelölt pályákon közlekedhetnek, tehát szabadon nem lehet. Ezeket a járműveket vannak olyan esetek, amikor kisgéphajónak vizsgáztatják. Ezeknek a testhossza minden esetben a 4 métert már meg kell, hogy haladja. Hás számot kapnak, és kisgéphajónak minősülnek. Tehát az ilyen járművel, ugye ugyanúgy, mint egy kisgéphajóval, lehet közlekedni akár a Duna fővárosi szakaszán is. Ha egymásra figyelünk, akkor azt gondolom, hogy nem lenne probléma a jet. Azt gondolom, hogy a Dunának még hétvégén is vannak olyan szakaszai, ahol, hogyha kihasználják a járműnek az adottságait, akkor nem zavarnak senkit.
Prohászka Rihárd rendőr alezredest, a budapesti rendőrfőkapitányság Dunai vízirendészetének parancsnokát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Sokan akár a saját kárukon is ismerhetik azt a jelenséget, hogy a bíróságok jellemzően mérséklik a pernyertes számára megítélt ügyvédi munkadíjakat. Ezzel a pernyertesnek indokolatlan veszteséget kell elkönyvelnie, közvetetten pedig piac torzító hatása is van. Most a kúria precedens értékű döntésben reagált erre a jelenségre. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Dobos Zoltánt, a Jalsovszky ügyvédi iroda ügyvédjét.
Ha van egy per, akkor annak van nyertese, vannak nyertese, illetve van vesztese, vannak vesztesei. Ez mindig ilyen egyértelműen kiderül a végén, hogy ki nyert, kik nyertek, vagy ki veszített, vagy éppen kik veszítettek egy perben?
Természetesen előfordulnak olyan esetek, amikor részleges pernyertességről beszélhetünk, tehát amikor a felperes úgymond támadása, vagy a felperes igényérvényesítése csak részben sikeres, vagy pedig az alperes védekezés ennek megfelelően részben sikerre vezet. Ilyen esetekben részleges pernyertességről beszéltünk, és akkor a perköltségnek a viselése is a pernyertesség arányához igazodik.
Ebben hozott talán újdonságot a kúria döntése, amely tulajdonképpen ezt a kérdéskört érinti. Mit mondott ki pontosan a kúria a perköltséggel összefüggésben?
Én egy kicsit messzebbről indítanék, mégpedig onnan, hogy mit is nevezünk perköltségnek. Ugye a polgári perrendtartás, ami egy arról szól, hogy jogszabály, hogy hogyan is kell lefolytatni a pereket, mi is a polgári perek rendje, úgymond, a nevében hordozza a tartalmát. Ez azt mondja ki, hogy a perrel összefüggésben felmerült összes szükséges költség a perköltség, és az eljárás végén a pervesztes fél kell, hogy viselje ezeket a perköltségeket. És amikor egy ügyfél felkeres bennünket, ügyvédeket azzal, hogy pert szeretne indítani, akkor mindig elhangzik a kérdés, hogy ugye a végén, hogyha megnyerjük a pert, akkor a pervesztes ki fogja fizetni az illetéket, ügyvédi költséget és mindent, ami ezzel kapcsolatban felmerült. Na most erre eddig azt a választ tudtuk adni, hogy vélhetően igen, jogszabály szerint igen, de a gyakorlatban ez gyakran nem így van, sőt, jellemzően nem így van. Ugyanis van egy 2003-as igazságügyi minisztériumi rendelet, igazából talán itt a jogszabály száma nem is fontos, de van egy olyan jogszabályhely, ami azt lehetővé teszi a bíróságoknak, hogy mérsékeljék az ügyvédi munkadíjat, mégpedig indokolt esetben. Ugye az ügyvédi munkadíj alapvetően szabadpiaci megállapodás tárgya, ellentétben a más perköltségekkel, hiszen az illeték mindig rögzítve van jogszabályban. A szakértői díjról szintén jogszabály rendelkezik, tolmácsdíjáról szintén jogszabály rendelkezik, egyed az ügyvédi munkadíj az, ami a felek megállapodásán múlik.
Ugye az ügyvédi munkadíjat mi határozza meg? Ez teljesen úgymond egyéni hatáskörben van az ügyvédeknél, vagy van erre jogszabály?
Nincs semmilyen jogszabály. Környező országokban előfordult, tehát például Ausztriában vannak ajánlott közzétett díjak, amiket alkalmazhatnak az ügyvédek, és jellemzően sok esetben alkalmaznak is a megbízásaik során, viszont Magyarországon nincsenek ilyen ajánlások, tehát itt teljesen a piac árazza be az ügyvédi munkát. Alapvetően nagyobb cégek úgy működnek, hogy megversenyeztetik az ügyvédirodákat egy-egy per előtt, tehát tendert hirdetnek és árajánlatokat kérnek be különböző helyekről, és így választanak egy általuk megfelelőnek talált ügyvédirodát, de hát a kisebb piaci szereplők is nyilván, mint ahogy bármilyen munka előtt felmérjük a piacot, az ügyfél körbekérdezés adott esetben több ügyvédtől is beszerez egy ajánlatot, és akkor a ügyfél és az ügyvéd közötti szabad megállapodás eredménye lesz a kialakult ügyvédi munkadíj.
Visszatérve ugye az iménti gondolatmenetre, mit érdemes még tudni a perköltséggel összefüggésben, és azzal, hogy ez hogyan merül majd kérdésként fel a pernek a végén?
Tehát a per során, ahogy elindul a per, mindig az kell, hogy előlegezze, úgymond, vagy ideiglenesen viselje az egyes költségeket, akinél az felmerül. Tehát például az illeték, a per megindítás, akkor az a felperes oldalán merül fel. Nyilván a per megindítása körül ügyvédi munkákat is a felperes fogja ideiglenesen megfizetni. Utána, amikor az alperesnél pattog a labda, akkor az alperesnél is merülhetnek fel költségek. Tehát például lehet, hogy adott esetben az ügyvédi munkadíjon felül nála is merülhet fel szakértői díj, tolmásdíj, a tanúk megjelenésével összefüggő költségek. És akkor ezeket mind a per folyamán az előlegezi, aki az erre vonatkozó percselekményt úgymond kezdeményezte, és akkor utána, amikor eljutunk az ítélet meghozatalához, az ítélet hozatalkor a bíróság dönt arról, hogy végső soron kinél csapódjanak le ezek a költségek, és ugye, hogy már említettük, főszabály szerint a pervesztes köteles viselni mindazt a perköltséget, ami felgyűlt a per során. Van, amikor ez meghaladja a pertárgy értéket is, tehát adott esetben kisértékű pereknél jellemző jelenség az, hogy mivel egy per ugye mindannyian tudjuk, hogy 1-2-3 évig könnyen elhúzódhat, ezért kisértékű pereknél az évek során felgyűlő különböző költségek azok meghaladhatják azt az összeget, amiről egyáltalán a per folyik. Nagyobb értékű pereknél ez már lehet, hogy arányaiban kisebb a per tárgyához képest.
Dobos Zoltánt, a Jarsovszky ügyvédi iroda ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Dobos Zoltánnal, a Jarsovszky ügyvédi iroda ügyvédjével arról, mennyiben mérsékelheti a bíróság a pernyertes fél számára megítélt ügyvédi munkadíjat. A riporter Rozgonyi Ádám.
Eddig a vonatkozó jogszabály alapján a bíróság az ítélethozatalkor indokolt esetben mérsékelhette azt az ügyvédi munkadíjat, amit a pervesztes fél köteles volt viselni. Tehát attól függetlenül, hogy a pernyertes mennyi ügyvédi költséget fizetett meg ténylegesen a per során, attól függetlenül a bíróság egy kisebb összeget telepített a pervesztes félre, jellemzően, nem mindig természetesen, de nagyon sok esetben, ami miatt a pernyertes helyzete, úgymond, vagy a pernyertessége egy pürroszi győzelem volt, hiszen nagyon sokszor azok a költségek, amiket nem tudott áthárítani a pervesztesre, azok túlmutattak azon, amit megnyert a perrel. Ilyen, tehát ugye a bíróság csak indokolt esetben mérsékelheti az ügyvédi munkadíjat. Ilyen tipikus indokolt esetek voltak az, hogy például a bíróság pertárgyértékhez arányosította, azt mondta, hogy mivel a pertárgyértéket eléri, vagy túlhalad az ügyvédi munkadíj, ezért ezt ő indokolatlanul magasnak tartja, és mérsékeli a pertárgyérték bizonyos százalékában, és csak ezt hárítja át a pervesztesre. Akkor voltak olyan esetek, amikor a beadványok számából, illetve a tárgyalásokon való részvétel időtartamából számított a bíróság egy olyan összeget, ami szerinte indokolt ügyvédi költségnek feletethető meg. Olyan eset is volt, amikor az elszámolt munkaórák egyes részét indokolatlannak minősíti a bíróság, tehát például azt mondja, hogy egy keresetterjed megírása nem kellett volna, hogy ilyen sok időt igénybe vegyen, és akkor ezért a felszámított 30 órányi ügyvédi munkát leszállítja 15 órányi ügyvédi munkára, mert szerinte ennyi időt kellett volna megírnia azt az ügyvédnek. Ugye a külső szemlélő számára látható ügyvédi munka, az csak a jéghegy csúcsa ahhoz képest, ami a háttérben zajlik, tehát nyilván egy-egy beadvány előkészítéséhez tetemes mennyiségű iratelemzés szükséges, a felekkel való egyeztetés szükséges, az ügyfelekkel való egyeztetés. Jogszabálykutatásra van szükség, az ügyvédnek folyamatosan képeznie kell magát, hogy a legfrissebb fejleményekkel felvértezve tudjon a tárgyaláson az ügyfele érdekében fellépni, ugyanakkor a bírósági gyakorlat sajnos ez sokszor nem vett a figyelembe. És akkor a rossz gyakorlat következményei azok voltak, hogy hát sokszor, mint ahogy említettem, sokszor veszteséges volt a pernyertesség, és itt most szögezzük le, hogy egy alapvetésként abban indulnék ki, hogy gazdasági és üzleti életről beszélünk, ugyanis egy családjogi perben nem feltétlenül az anyagiak határozzák meg a perben résztvevők magatartását, viszont egy vagyonjogi perben nyilvánvalóan pénzről van szó, és az esetleges rendítésről is egy költséghaszon elemzés után döntenek a piaci szereplők. És akkor ennek megfelelően, amikor valaki jogellenesen járt el, vagy szerződést szegett, az nyugodtan mondhatta azt, hogy perelj be, ha nem tetszik, hiszen pontosan tudhatta, hogy még ha el is veszíti a pert, akkor sem biztos, hogy sokkal többet kell megfizetnie, mint amennyit akkor fizetne, hogy önkéntesen teljesít. Tehát ez láthatjuk, hogy egy elég súlyos piactorzító hatással jelentkezett a gazdasági életben. Az új PP egyébként, tehát az új polgári perrendtartás, ami 2016 óta van hatályban, sokkal szélesebb körben ír elő ügyvédkényszert, tehát a pereskedni kívánó jogkereső állampolgárnak sokkal szélesebb körben kötelező ügyvédet megbíznia, és sokkal szűkebb körben léphet fel maga a bíróság előtt. Tehát ezzel az igen kísértékű perekben, ami a lakosság széles körét jellemzően érintheti, lényegében elzárták a feleket attól, hogy hatékony jogvédelmet kereshessenek, hiszen az ügyvédi költség, ami aztán az eljárás végén nem biztos, hogy megtérül. Ez egy riasztó faktor lehetett a jogkereső állampolgárok számára. Tehát ez mindenképpen a gazdaság, a piac torzulásán túl az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat is rombolhatta. És akkor a kúria döntése...
Garanciát fog jelenteni a kúria döntése, hogy igazságosabb lesz a perköltség viselése?
A kúria döntése azért érdekes ebből a szempontból, mert sok alapvetést rögzített, ami a jövőben kötelező lesz az alsófokú bíróságok számára. Tehát a kúria szerette volna láthatóan ezt a gyakorlatot megfordítani. A kúria egy 2019-es reform miatt, a kúriának minden döntése egy 2019-es reform miatt precedens értékkel bír az alsófokú bíróságok számára, ami azt jelenti, hogy az alsófokú bíróságok kötelesek ezeket a döntéseket figyelembe venni és követni az ítélkezési gyakorlatuk során. A kúria olyan fontos megállapításokat tett, elsősorban, hogy a perköltség mérséklése csak kivételes eset lehet, tehát ahogy a jogszabály is előírja, az ügyvédi munkadíj mérsékelhető, de csak indokolt esetben. Tehát az alsófokú bíróságoknak kifejezetten meg kell indokolniuk azt, hogyha tehát úgy gondolják, hogy mérséklik az áthárított ügyvédi munkadíjat, akkor ennek milyen okát látják. És a lehetséges okokról is adott a kúria egy részletes katalógust, hogy milyen esetekben látja lehetőségét annak, hogy a bíróságok mérsékeljék. Ez nagyon-nagyon leszűkül. Tehát az eddigi tágan értelmezett gyakorlathoz képest, ez egy nagyon-nagyon szűken értelmezett gyakorlatot ír elő. Például azt mondja a kúria, hogy az ügyvédi óradíj mértékét csak akkor bírálhatja felül egy adott bíróság, hogyha a megállapodott óradíj a piaci viszonyokkal és a józan észre nyilvánvalóan ellentétes. Tehát úgymond egy túlszámlázás esete forog fenn, vagy pedig valamiatt ténylegesen. Tehát ugye annyira magas az ügyvédi óradíj, hogy ez méltánytalan lenne a pervesztesre áthárítani. A másik fontos megállapítás az az, hogy az ügyvédi munkadíj az értelemszerűen nem az ügyvéd nettó jövedelme, tehát az ügyvédi munkadíjból még az ügyvédeknek adót kell fizetniük, különböző költségeket kell kielégíteniük, úgymond az irodájukat ebből tartják fenn, alkalmazottakat fizetnek, és rengeteg nem számlázható tevékenység is kapcsolódik az ügyvédi munkához, például a kötelező önképzést, tehát a kötelezően teljesítendő képzéseknek az elvégzése, és emiatt nem indulhat ki abból egy adott bíróság, hogy szerinte az átlagkeresethez viszonyítva, vagy a per tárgyértékhez viszonyítva az ügyvédi munkadíj az magas, vagy alacsony, vagy megfelelő. Az ügyvéd által felszámolt órák számával kapcsolatban is fontos megállapítást tett a kúria, mégpedig azt, hogy ahogy én is említettem korábban, az ügyvédi munka szerves része az előkészítő háttérmunka is, tehát hogy a gondos ügyvédi munkához hozzátartozik az, hogy kapcsolatot tart az ügyfelével, tájékoztatja az ügyfelét az ügyfejleményeiről, felkészül a tárgyalásokra, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, ügyiratokat, precedenseket egy-egy tárgyalás előtt, és hát természetesen komoly jogi kutatómunkát is kell végezni egy-egy irat megírásakor, vagy egy-egy tárgyalásra felkészülve, és hogy a bíróságoknak ezt is figyelembe kell vennie, nem indulhat ki abból, hogy szabad szemmel látható ügyvédi munka, úgymond, tehát a megírt beadványok oldalszáma, vagy a tárgyalóteremben eltöltött órák száma pontosan mennyi volt. Tehát az ügyvédi munka az független a ténylegesen a bíró által látható munkamennyiségtől. Még talán arról fontos lehet beszélni, hogy a jövőre nézve milyen következményei lehetnek ennek az új gyakorlatnak.
Mert az már látszik, vagy lehet előre látni, hogy milyen következményei lehetnek?
Én úgy gondolom, hogy következtethetünk rá. Nyilván az igazságszolgáltatás egy hatalmas gépezet, és mint ilyen sokszor lassan, nagy tehetetlenséggel mozdul ebbe vagy abba az irányba, viszont a kúria precedensét már a kihirdetésétől követően a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy április másodikai keltezésű ez a kúriai döntés, és innentől kezdve, hogyha ezután bármilyen bíróság ítéletet hoz, abban figyelemmel kell lenni a kúriai döntésre. Volt egy ítélethirdetés egy relatív kísértékű perben, ami egy állatorvosi lova lehet ennek a helyzetnek, ugyanis nagyjából 5 millió forint per tárgyértékű volt a per, ami azt, és 4 évig volt folyamatban, ami azt jelenti, hogy hát ahogy beszéltünk róla, az évek során mindkét oldalon tetemes mennyiségű ügyvédi munkadíj, szakértői díj, és hasonló költségek merültek fel, és az a pervesztes fél kérte, hogy a pernyertes számára első fokon megítélt munkadíjat mérsékelje a másodfokú bíróság, ugyanis ez már meghaladta a pertárgy értéket. És erre a másodfokú bíróság kifejezetten hivatkozott a kúria precedensére, és azt mondta, hogy a mérséklésnek csak kivételes esetben van helye, ebben a perben túlszámlázás gyanúja nem merült fel, az alkalmazott ügyvédi munkadíj a piaci viszonyoknak megfelel, és ezért nem mérsékli. Szóval úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy minden bíróságon ilyen gyorsan át fog menni az új gyakorlat, viszont a fővárosban, a fővárosi törvényszéken, mert saját bőrömön tapasztaltam, hogy igenis megjelent ez az új gyakorlat.
Dobos Zoltánt, a Jalsovszky ügyvédi iroda ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.